Egyetlen pillanatra átfutott a fejemen a gondolat, hogy mi lenne, ha kimásznék az ágy alól, és felelősségre vonnám őket, hát ha első rémületükben elmondanák az igazságot. Csak hogy ennek ezer veszélye lenne. A legnagyobb talán az, hogy nem tudnának uralkodni magukon. Márpedig, ha azok észreveszik, hogy megváltozott a viselkedésük, nagy baja lehet belőle valamennyiünknek. Ezért úgy döntöttem, hogy maradok, ahol vagyok. Sue és Dan még sírdogáltak egy kicsit, szipogtak, nyöszörögtek, aztán leléptek. Ideje volt kimásznunk az ágy alól. Amíg a Bannister gyerekek a meggyilkolásom körüli hercehurcával voltak elfoglalva, Doris magához tért az ágy alatt. Ez abból is látszott, hogy amint Sue és Dan elhagyták a cellámat, fel akart állni, ám mivel elfelejtette, hogy ágy alatt van, alaposan beverte a fejét. Jézusom, Leslie, nyögte a feje búbját tapogatva. Elárulnál nekem valamit? Miért van az, hogy téged mindenki meg akar ölni? Miért, vagy te szálka mindenki szemében? Jóképű fickó vagy vonzó is eléggé, illetve nagyon az a fene vigye el, nem akarok udvarolni neked, csupán a miértre keresem a választ. Egyszerűen nem vagyok képes felfogni. Talán mert az igazságot keresem, mondtam. Miféle igazságot? Hogy ki és miért gyilkol? Doris megcsóválta a fejét. Óvatosan, nehogy ismét pórul járjon. Hát, akkor csak keresd, szívem. Én valahogy nem vagyok annyira kíváncsi rá. Különben nagyon sajnálom. Mit sajnálsz, hogy így ért véget? Micsoda, hökkentem meg. Hát, a mi kis románcunk valóban véget ért. A karomra tette a kezét és gyengéden megsimogatta. Nézd, Leslie, ki kell mondanom, hogy igen. Már, vagy 5 perce gondolkodom a dolgon. Tudod, hol fekszünk mi most, kedvesem? Az ágyam alatt, mondtam. Hát éppen ez az, hogy az ágyad alatt, szívem, nem az ágyadban. Ha akarod. Ugyan, Leslie, te is jól tudod, hogy ez lehetetlen. Ha visszafekszünk az ágyba, nem múlik el 10 perc és ismét jön valaki. És tudod, miért, szívem? Nem válaszoltam, csupán komoran néztem magam elé. Hardövé doktornő zavartalanul folytatta. Azért szívem, mert meg akar gyilkolni. Elsősorban persze téged, aztán mintegy mellékesen, engem is. Aki egy ágyban fekszik veled, annak nagy esélye van rá, hogy nem éri meg a tisztes öregkort. Hát ezt a nagy felfedezést tettem én itt, az ágyad alatt. És ebből a kilátástalan helyzetből csupán egyetlen kiút létezik, szívem, az, hogy kimászom az ágy alól, érzékeny búcsú pillantást vetek rád, talán még puszit is kapsz a homlokodra, aztán adjő. Bármennyire is sajnálom, erőt veszek magamon és legyűröm a kísértést. Vájjákon Diósz szívem, gyorsan utána másztam, amikor felegyenesedtem, Doris már a szoba közepén állt, és furcsa mozdulatokat tett a kezével. Valami baj van, darling, Doris kissé zavaros tekintettel nézett rám. Baj, miről beszélsz, szívem, baj az egyáltalán nincs, már persze ahhoz képest, ami eddig történt velünk. Csak egy kicsit vérzik a kezem. Vérzik, mitől? A késtől. Úgy látszik, beletenyereltem. Mert immár ez is hozzátartozik a békés életemhez. Legszebb szerelmes éjszakám nagy részét az ágy alatt töltöm, felettem gyilkosok dövködik a kedvesem takaróját, én pedig egy késbe tenyerelek, ami azonyomban el is vágja a kezem. Sajnálom, Doris, csend, most én beszélek. Tudod, mi van a másik tenyeremen? Nem? Addig én sem tudtam, amíg meg nem szagoltam. Most már viszont tudom. Egérszar, szívem. Jó, rendben van, tudom, hogy egy kolostorban inkább imádkoznak, mint takarítanak, ám itt, Ngakpában, úgy ugatják a higiéniát, mint a kutya a holdat. Doris, én még nem fejeztem be, tudod, mi van itt, a hajamon, ott is egérizé? Nem, szívem, ott szerencsére nem. A hajamon pókháló van, és ahogy érzem, a pókkal együtt. Nem bánom, mert a pók állítólag szerencsét hoz, amire mellesleg nagy szükségem is lenne. Doris, kedvesem, még mindig nem fejeztem be, látod, mi van rajtam, őszintén szólva nem, hát éppen ez az, hogy nincs rajtam semmi, ha nálad vagyok, ruhában jövök, és, vagy mesztelenül megyek el, vagy szerzetesi köpenyűben. Ebből is elegem van, szóval, Leslie, én most lelépek. Magamra terítem ezt a takarót, bár annyira össze van szurkálva, hogy többet mutat belőlem, mintha nem lenne rajtam semmi. Mitől válnál meg a legszívesebben? Mármint mire gondolsz? Fegyverre gondolok, szívem. Bármire, amivel lőni, szúrni, vagy vágni lehet. Szóba jöhet a revolvered, a késem és a szövek is. Nos, választ ki a nekem valót. És miért kellene bármelyik is neked? Kérdeztem, óvatosan megnyalva a számszélét. Azért, szívem, mert én most elindulok a szobám felé, ebben a lyukas takaróban, és ha találkozom valakivel, bárkivel, aki csak egyetlen szót is szól hozzám, egyetlen kíváncsi kérdést tesz fel, vagy akár csak rám is pillant, én azonnal megölöm. Add ide a szöveket, még az a legszimpatikusabb, vagy vigyem az Isten szobrot, az sem rossz, inkább a szöveket, nyögtem, ám, ha engem kérdezel, Már kérdeztelek, szívem. Többé nem kérdezlek. Hát akkor én most leléptem, Darring. Még egyszer vájjákon Dios. Kénytelen voltam a kezébe nyomni a szöveket. Nem ismertem arra gondolni, hogy mi történik, ha valóban találkozik valakivel. Csupán abban bízhattam, hogy a folyosó rideg magányában megjön majd az esze. Már az ajtónál volt, keze a kilincsen, amikor ismét csak zaj támadt a folyosón. Halk, lopakodó lépteket hallottunk közeledni. Doris meghökkent, és az ajtó felé fordította a szöveghegyét. Leslie istenem, te is hallod? Én is, Doris. Szerinted mi ez? Nem értem rá válaszolni, mert a lopakodó léptek megtorpantak az ajtó előtt. A rémült csendben, mintha izgatott sugdolózás szűrődött volna felénk. Doris csak állt, mozdulatlanul, kezében a szövegkel, mint egy töprengő nimfa. Csak akkor moccant meg, amikor a kilincs megbillent, majd valaki kaparászni kezdett odakint az ajtón. Jézusom, Leslie ismét jött valaki, hogy megöljön, ettől tartok én is, súgtam vissza. Jaj, Istenem, hova bújjak? Talán az ágy alá, javasoltam. Nem válaszolt, villámgyorsan becsusszant korábbi rejtek helyünkre. Amikor mellé értem, úgy remegett a hangja, hogy attól tartottam, mindjárt kitör belőle a sírás. Leslie, igen Doris, azt hiszem kissé megbújjantam. Miből gondolod? Hát abból, hogy amikor bebújtam az ágy alá, úgy éreztem, Istenem, mit éreztél, szorítottam meg a karját. Hogy, mintha hazaérkeztem volna. A kilincs az ajtón ismét megbillent, majd a lopakodó léptek egyre halkultak és a semmibe vesztek. Ezen az éjszakán aztán már nem jött senki, hogy megöljön. A reggel szürke volt, mintha holvadt ólom szitált volna az égből. A mindig szorgalmasan repdeső kolostori galambok is, mintha sztrájkba léptek volna. Az udvaron átsiető szerzetesek szorosan magukra húzták a palástjukat, s lehajtott fejjel, előre döntött felső testtel birkóztak a széllel. Dodges hang már ismét az oltáron állt, sárga, szomorú fénnyel lobogott előtte a vajmécsesek lángja. Mintha az Isten pontosan tudta volna, mi következik. Tudhatta is, elvégre az istenek előre látják a jövőt. Igazán kíváncsi lettem volna, miért néz rám olyan baljóslatúan Dodges hang. Talán nem bízik bennem, s bár nem sok jót olvastam le az arcáról, természetesen eszembe sem jutott visszavonulót fújni. Az első, aki ezen a reggelen bejött a cellámba, Namsenkpa volt. Halkan, lesunyt fejjel dúdolgatott, és csak akkor rászkódott össze, amikor jó reggelt kívántam neki. Hogy vagy, Namsenkpa? Kérdeztem. Felkeltem az ágyból, és bátorítón megveregettem a vállát. Megijesztettél, Rinpoche, hápogta az oltár szélébe kapaszkodva. Azt hittem, még alszol. Én meg azt hittem, már Katmandu felé jársz, mosolyogtam rá. Namsenkpa igyekezett összeszedni magát. Én? Honnan veszed ezt, Rinpoche? Semmi körülmények között nem hagynálak magadra. Különben is, tegnap beszéltem egy trapával, aki reggel érkezett a hegyek lábától egy kolostorból, a nevét már elfelejtettem. Szörnyű, miket kellett kiállnia, Rinpoche? Azt mesélte, hogy egy hágon rátámadtak a démonok. Hárman voltak, Rinpoche, olyan volt a szemük, mint a parázs, jakháton lovagoltak és fel akarták falni. Rárontottak, lerángatták a jakjáról, és már tátották is a szájukat, hogy lenyeljék. Akkora volt a szájuk, mint egy vödör, Rinpoche, a fogaik meg akkorák, mint a stukkerod. De nem ették meg a szerzetest? Namsenkpa elvigyorodott. Nem, Rinpoche, mert ravasz disznó ez a gyalpó. Tudod, mit tett? Amikor eltátották a démonok a szájukat, hirtelen előkapott a palástja alól néhány lapot a rókaszútrából, és a torkukba tömte. Jól megjárták szegény démonok. Elpusztultak. Nem hiszem, Rinpoche, csupán hasmenést kaptak tőle. Még hozzá abban a szempillantásban, ahogy a torkukba kerültek a lapok. A szerzetes szerint végigfosták az utat, amerre menekültek. Olyan büdös lett az egész hágó, Rinpoche, hogy szegény gyalpó majd rosszul lett tőle. Ám, kérdezem én, Rinpoche, mi lett volna, ha gyalpó nem olyan előrelátó? Bizony, hírehamva sem maradt volna. Hát ennyire veszélyesek a hágók, telente, Rinpoche. Különben is, nélküle tapottat sem mennék sem erre. Ezután lesétáltunk a konyhába. Mondhatnám, hogy állik fel fegyverkezve. Palástom öblében ott lapult a revolverem, csizmám szárában a késem, kezemben pedig egy hegyes facöveket tartottam. A konyha szomorú képet mutatott. Nagyjából olyan látvány tárult a szemem elé, amilyen a templom egerének a szeme elé tárul naponta. Üres edényeket láttam halomban, annyi ennivaló sem volt bennük, amennyiből az imént említett kisegér, ha diétásan is, de megreggelizhetett volna. Namsenkpa szomorúan csóválta meg a fejét. Hát itt aztán hiába keresgélünk, Rinpoche. Nézzem végig az üstöket. Intettem, hogy tegye, amit jónak lát, és már lélekben felkészültem a legrosszabbra. Vártam, hogy felkiáltson, és a tudomásomra hozza, hogy halottat talált a kondérba száradt kása tetején. Namcsengpa azonban nem talált hullát. Visszajött hozzám, aztán megfogta a karom. Gyere reggelizni, Rinpoche. Hova? Vagy tudod, mit? Reggelizünk itt? Várj csak egy pillanatra. Kirántott az egyik sarokból egy durván ácsolt asztalkát, és igyekezett széket is keríteni hozzá. Azt azonban nem talált. Talált viszont egy ugyancsak deszkából összeeszkábált emelvényt. Ezt helyezik a szerzetesek a nagyobb kondérok mellé, ha meg akarják kavarni a kását. Felállnak rá, és kényelmesen megkavargatják. Ülj ide, Rinpoche. Leültem és vártam. Namcsengpa szívott egyet az orrán, aztán rám nézett. Tudod, mi az a Csintamani, Rinpoche? A minden kívánságot teljesítő drágakő. Mit szólnál hozzá, hogyha azt mondanám, hogy nekem is van ilyen drágakövem? Az csak a mesékben van, Namcsengpa. Namcsengpa megcsóválta a fejét. Az a bajotok nektek, tengeren túlról jött embereknek, hogy számotokra csak a valóságos világ létezik, a mesék nektek csak kitalációk. Azt akarom ezzel mondani, hogy számotokra éles határ húzódik a valóságos világ és a mesék világa között. Pedig a kettő néha egymásba ér. Meglepetten kaptam fel a fejem. Nem is sejtettem, hogy Namcsengpában egy filozófus veszett el. Mit akarsz ezzel mondani, Namcsengpa? Csak azt, Rinpoche, hogy amint említettem, nekem is van ilyen kövem. Hol van? Namcsengpa a palástja alá nyúlt, és kihúzott az öbléből egy fél téglányi manikövet. A derengő, kék fényben csak úgy ragyogtak rajta a fekete, tibeti betűk. Ez az Rinpoche, ez egy manikő, sóhajtottam. Ez nem Csintamani. Namcsengpa megcsóválta a fejét. Pedig az, Rinpoche. Leteszem ide az asztalra, te pedig kívánj valamit. Úgy értem, hogy reggelire. Mit szeretnél? Kenyeret, vajat, lekvárt, sajtot és kávét, soroltam, miközben szomorúan nyugtáztam, hogy az említett finomságok felsorolásakor Pavlov kutyáihoz hasonlóan megindult a nyáltermelésem. Jól van, Rinpoche, bólintott nagy komolyan Namcsengpa. Akkor mondd, hogy mind teremjen itt előtted, ismertem már Namcsengpát, tudtam, hogy nem beszél a levegőbe, ezért gyorsan engedelmeskedtem. Namcsengpa ismét bólintott, majd a palástja öblébe nyúlt, kihúzott belőle egy lekváros üveget, egy doboz kavajat, egy kocka tartósított kenyeret, Nescafét. Aztán elégedetten vigyorgott. Mit szólsz hozzá, Rinpoche, csak úgy ragyogtam a boldogságtól. Elhatároztam, hogy amíg meg nem ettem a rámeső részt, nem kérdezem meg, honnan szerezte. Akkor már úgyis késő lenne visszavinni. Namcsengpa még forró vizet is varázsolt a kávéhoz. Ekkor mertem csak megkockáztatni a kérdést. Honnan van mindez, barátom? Namcsengpa elvigyorodott. Az úgy volt, hogy megtaláltam ezt a Csintamanit. A lényegre, Namcsengpa, hiszen azon vagyok, Rinpoche. Szóval ez a kő intézte el, hogy hozzájussak mindezekhez. Csak rászóltál, hogy teremtse elő őket és ő előteremtette? Namcsengpa bólintott. Majdnem így volt, Rinpoche. Minden esetre a kő sokat segített. Vele vertem le a lakatot. Már nem volt módom, hogy megszígyam érte. Csoszogás hallatszott a folyosóról, és beoldalgott a konyhába Gyamcó Rinpoche. Gyamcón nem látszott, hogy meglepődött volna. Sem azon nem lepődött meg, hogy itt vagyok a konyhában, sem azon, hogy Namcsengpa is velem van, sőt még azon sem, hogy egy üres lekváros üveg állt velem szemben az asztalon. Amint látom, reggelizel, Rinpoche, mondta barátságosan. Lakomázom, javítottam ki. Ez egy reggeli lakoma. Lakomázni csak öröm, vagy gyászünnepeken szoktak, oktatott. Nálad most éppen melyik van? Feltétlenül örömünnep, feleltem. És, ha meg nem sértenélek, mi okod van az ünneplésre? A körülmények ismeretében inkább gyászünnepet illenék ülnöd. Előre hajoltam, és bizalmasan felé súgtam, találtam valamit, Rinpoche. Gyamcó megvakargatta a kopasz feje búbját. Mit találhattál, ami ekkora örömre adhatna okot? Egy ufas katuját, Rinpoche. Gyamcó meghökkenve nézett rám. Egy ufas katuját? Tisztában vagy vele, hogy mit beszélsz, Rinpoche? Valószínűleg még nem egészen, mondtam. Talán a jelentőségével nem vagyok még tisztában. De megtaláltam. Ja, és hogy kijavítsam magam, nem is csak gyufas katuját találtam, hanem egy másik kis dobozkát is a belsejében. Rejtélyekben beszélsz, Rinpoche. Mondj, Gyamcó Rinpoche, ugye te is láttál egy karosszéket a levegőben repülni? Gyamcó összehúzta a szemét. Na és ha láttam, sosem gondolkoztál el még azon, hogy tulajdonképpen mit is látsz? Gyamcó lépett, vagy kettőt hátrafelé. Arcáról elröppent a nyugalom, és vörös harag telepedett a helyére. Azt hiszed, nem tudom, miről beszélsz, kiáltotta, és még az öklét is felém rázta. Amiről beszélsz, az varázslat. Akárki is csinálta, démonokkal cimborált. Sok évszázaddal ezelőtt gonosz emberek jöttek és bekéreckedtek Ngakpa kolostorába. A hampó, a főláma pedig volt olyan hülye, hogy beengedte őket. azok meg szép lassan átvették a hatalmat, és nem Buddhát követték azután Buddha szerzetesei, hanem a szent tüzet imádták. A szent tüzet, hő, tudod, honnan van az a tűz? Egyenesen a pokolból, a pokol tüze, ördögök hozták fel a földre, hogy, aki csak találkozik vele, elemésze. És ez a pokoli tűz még mindig itt ragyog körülöttünk. Hol kék, mint a tavak vize, hol vörös, mint a felkelő nap. De akármilyen is a fénye, démon tűzesz bizony, és azt az embert a karosszékben magával ragadta a varázslat. A démonok a hatalmukba kerítették, és ő maga is démonná vált. Megvártam, amíg befejezi, aztán elmosolyodtam. Akárhogy is van, Rinpoche, találtam egy kis dobozkát a gyufaskatujában. Éppen hogy csak belefért. Nos, ez a dobozka immár 70 éve van itt a kolostorban. Mások is kereshették, de nem találták meg. Én azonban megtaláltam. Hol találtad meg, Rivaltrám? A könyvtárban. Hazudsz, a könyvtárban nincs semmi hasonló. Én mégis megtaláltam. Miben találtad meg? Egy könyvfa táblájában. Micsoda, ahogy mondom, Rinpoche. Amikor rádöbbentem, hogy valakik elrejtettek itt valamit, feltettem magamnak a kérdést, hogy vajon hova rejthették el. Megpróbáltam az elrejtők fejével gondolkodni. Arra gondoltam, hogy talán a falba dugták. Aztán elvetettem ezt az ötletet. Azok az emberek arra számítottak, hogy ha valaki elkezdi keresni, amit elrejtettek, első dolga lesz végig kopogtatni a falakat, a padlót, esetleg a mennyezetet is. Ezért valami másba kellett rejteniük. Úgy döntöttek, hogy egy könyvborító fatáblában rejtik el. Mi a fenéről beszélsz, Rinpoche, förmett rám ismételten Gyamco. Egészen összezavarsz a sületlenségeiddel. Bocsáss meg, Rinpoche, mentegetőztem összetéve a melkasom előtt a két kezem. Este felé lesétálok a kacattárba, és ajánlatokat várok. Gyamco akkorára tátotta a száját, mint azok a démonok, amelyekről Namsenkpa mesélt. Ajánlatokat? Mire? Amiről beszéltem, mert a dobozka eladó. Gyamco majdnem elsírta magát értetlenségében. Nézd, Rinpoche, egyre inkább az a véleményem, hogy kettőnk közül valamelyik elmezavarodott, és alig ha én vagyok az. Össze-vissza hablatyolsz mindenféle dobozokról, amiket egy könyvborító falakba rejtettek, és hogy ezt a dobozt el akarod adni. Tudod te egyáltalán, hogy mit beszélsz? Tudom, bólintottam, és nem kevesen lesznek este felé a raktárban, akik szintúgy tudni fogják. Amikor Gyamco elsietett, Namsenkpa összeszedte a maradékot, papírba csavarta és visszadugta palástja öblébe. Rinpoche kezdte aztán zavartan. Igen, Namsenkpa. Namsenkpa megvakarta a feje búbját. Nézd, Rinpoche, tudod, hogy a barátod vagyok és egyben az őriződ is és egyáltalán nincs szándékomban kételkedni bizonyos dolgokban, ám mégiscsak meg kell kérdeznem tőled, és kérlek, válaszolj rá őszintén, legjobb tudásod szerint. Megígéred, Rinpoche? Miről van szó, Namsenkpa? Megígéred, Rinpoche? Jól van, megígérem. Mit akarsz kérdezni? Biztos vagy benne, hogy te épp elmélyű vagy? Nehéz kérdés volt, de azért rábólintottam. Biztos, Namsenkpa. Namsenkpa felsóhajtott. Nem éreztem rajta, hogy megnyugodott volna. Csak azért kérdeztem, mert ami Gyamcónak mondtál, nem volt valami érthető, Rinpoche. Akinek szól, az megérti. Na, de hogy jön ide Gyamco, Rinpoche? Valóban ez volt a kérdés. Miután hosszasan tárgyaltam segítőkész kísérőmmel, 10 óra tájban bekopogtattam Mr. Bannister konténerébe. Meglepetten tapasztaltam, hogy, mintha semmi sem változott volna azóta, hogy utoljára ott jártam. Ott szorongott benne az alapítvány egész eseti bizottsága, csupán a 3 gyerek és Mr. Wharton hiányzott. Amikor benyitottam az ajtón, zavartan elhallgattak. Az volt az érzésem, hogy éppen rólam beszélgettek. Tulajdonképpen búcsúzni jöttem, mondtam visszautasítva a felkínált sámlit. Azt hiszem, még a mai napon elhagyom Gakpát. Akárhogy is nézegettem az arcukat, egyikük én sem láttam különösebb felindulást. Mintha egyáltalán nem izgatta volna őket, hogy maradok-e vagy sem. Valóban, kérdezte Mr. Gerwood megtörölgetve a szemüvegét. És miért jutott erre az elhatározásra? Féltem az életemet, mondtam. Vagy úgy. Hát mit is mondjak erre, mi sem gondoltuk volna, hogy ez vár ránk itt, Gakpában. Mr. Cumberbatch halála valamennyiünket mélyen megrázott. És most Mr. Wharton is. Mr. Wharton, hökkentem meg. Mit akar ezzel mondani? Gerwood megvonta a vállát. Eltűnt. Tegnap este óta nem láttuk. Senki nem tudja, hol lehet, ezért kénytelenek vagyunk a legrosszabbra gondolni. Azt hiszem, hamarosan mi is követjük önt, Mr. Lawrence. Reméljük, nem volt sikertelen az itt tartózkodása, és megtalálta, amit keresett. Bizonyára nem egy izgalmas könyvet sikerült elolvasnia. Lehajtottam a fejem, majd ismét felemeltem. Őszintén szólva, volt, ami még ennél is jobban foglalkoztatott. Tudják, micsoda, egy repülő karosszék, Benne egy férfival, a férfi kezében egy dobozkával. Nos, nekem sikerült megtalálnom ezt a dobozkát, Sherwood szeme végig siklott a többieken. Egy dobozkát mondott. Miféle dobozka lehet az? Úgy gondolom, hogy köze lehet a repülő karosszékhez és a benne ülő férfihez. Mi is a neve? Tela, vagy hasonló. Sajnos, ezt nem sikerült pontosan megállapítanom. Talán önök tudják, kiről lehet szó. Miért kellene tudnunk, hökkent meg Sherwood, ismét a többiekre pislogva. Ez csak megérzés, vontam meg a vállam. De az ördögbe is majd elfelejtettem a dobozkát. Egy könyvet borító fatáblában találtam meg. Ezért is érdemes régi könyvek között kotorászni. Nos, azért jöttem, hogy bejelentse márverésre szeretném bocsátani ezt a dobozkát. Kora este lent leszek a raktárteremben, ha érdekel valakit, ott megtalál. Miből gondolja, hogy érdekel bennünket, kérdezte Sherwood. Ezt természetesen nem tudhatom. Apropó, hol vannak a gyerekei és a kedves neje, Mr. Bannister? Tőlük is el kellene köszönnöm. Mert, ahogy megtörtént az árverés, lelépek. A feleségem oktatja őket valahol, felelte Bannister. Azt hiszem, mama tekórát tart nekik. Értem. Hát, ha nem találkoznék már velük, adják át nekik az üdvözletemet. És önöknek is minden jót kívánok, ha mégsem lennének este a raktárteremben. Szintúgy, Mr. Lawrence, meghajoltam és távoztam. Odakint az udvaron jeges eső szitált. Amint a démonfal helyéhez közeledtem, vibrálni kezdett előttem a levegő, és Tangrin, a lófejű isten bukkant fel a szemem előtt. Felemeltem a karom, hogy üdvözöljem. Tangrin, mintha rám kacsintott volna. Csak bátran, Blobzangrin pócse, sugározta felém a tekintete. De azért légy óvatos, nagyon óvatos, bólintottam. Naná, hogy az leszek, azt gondoltam, hogy kora estig már nem látom a Bannister család többi tagját, ám tévedtem. Ahogy megkerültem az épületet, hogy az imaterem oldalán menjek be, elém tárult a távoli hegyek pompája. A fehér fejű óriások lehajoltak, és csodálkozva bámultak ránk. Vagy talán a kolostort nézték. Ami bennünket illet, nem volt rajtunk sok látnivaló. Én piros palástot viseltem ugyan sárga süveggel, a hegyek azonban megszokhatták már a szerzetesek közelségét. Talán még a csizmáim sem kápráztatták el őket, pedig ha valami néznivaló akadt rajtam, akkor ez a csizmám volt. Még hangpában kaptam, és büszke is voltam rá. Csak úgy ragyogott a szárán a hímzés, ahogy a nap előbukkant a felhők közül. A Bannister család még nálam is lehangolóbb képet mutathatott. Szürke, hamuszínű nemes kabátok, nemes csizmák, füles sapkák takarták őket, amint az így, a télbe köszönte előtt megszokott. A hegyek nem is mutattak különösebb érdeklődést irántuk, s ahogy a nap előbukkant az égen végig húzódó szürke foltok mögül, inkább őt vették szemügyre. Amint halló távolságba értem hozzájuk, egyikük meglengette a kezét és felém kiáltott. Halló, Mr. Lawrence, hogy van? Kénytelen voltam megvárni őket. Sokáig nem kellett várakoznom, néhány perccel később már ott toporogtak a közelemben. Óvatosan lépkedtek, vigyázva, nehogy elcsúszanak a nedves talajon. Ahogy közeledtek, az arcukat figyeltem. Grace maga volt a néma szenvedés mobil szobra. Lassan, csoszogva jött, már a járásán láttam, hogy ki van borulva. Lerít róla, hogy csak azért gyalogol, mert muszáj, legszívesebben lefeküdne a földre, és talán fel sem kelne róla többé. Ezzel szemben Tereza vidám volt, csípőre tette a kezét és alaposan végig mustrált. Nicsak, kit látnak szemeim a nagy pusztaságban? Hova igyekszik, Leslie? Be az épületbe, mondtam. Jól is teszi, nekünk is elegünk volt a sétából. Én még életemben nem tapasztaltam ilyen időt. Miért, milyennek találja? Tereza az égre pislogott. Azon gondolkodom, hogy mi lenne rá a legjobb jelző, mondta. Talán az, hogy alattomos. Az időjárás, csodálkoztam. Mit gondol, mire mondtam, talán magára. Magára azért remélem, nem illik. Tekintetem Szúra Hiddenre vándorolt. A két gyerek lehajtott fejjel állt velem szemben. Úgy tűnt, hogy a világ minden kincséért sem néznének rám. Palástom öblébe nyúltam, és előhúztam belőle a kihegyezett szöveket. Hé, Den, nyújtottam felé. Ez nem a tiéd. Den felemelte a fejét. Könnyek csillogtak a szemében. Nem tudom, nyögte. Talán én faragtam. Gondoltam, elveszítetted. Tegye el emlékbe, suttogta. És vigye el ahova csak akarja. Este a raktárban leszek, mondtam nekik, kezemben forgatva a szöveket. Aztán lehet, hogy végleg elmegyek innen. Gakpából, hökkent meg Tereza. Úgy érzem, eleget voltam már itt. Tereza belém karolt és magával húzott. Cirka 10 lépés után eleresztett és a szemembe nézett. Tényleg elmegy. Ez a szándékom, bólintottam. Mit jelentsen ez az esti micsoda? Hogy lent leszek a raktárban, tulajdonképpen semmit. Talán csak annyit, hogy, aki kíváncsi rám, az ott megtalál. Miért lenne kíváncsi magára bárki is? Sose lehessen tudni, tértem ki a válasz elől. Az emberi kíváncsiság kiszámíthatatlan. Maga nem kíváncsi semmire, de hogy nem, mondta. Például arra, hogy mi a fenétől lett egyszerre ilyen sürgős magának, hogy elhúzzon innen. Azt mondják, egyáltalán nem biztonságosak a hágók, és maga Katmandu sem. Miért akar mindenáron visszamenni? Mert itt már nincs keresnivalóm. Ezt hogy érti? Megtaláltam, amit kerestem. Csak nem valami izgalmas ima könyvet. Inkább egy dobozkát. Dobozkát? Az meg mi a fene? Nem hallott még a legújabb társas játékról, csodálkoztam. Keresd meg a dobozkát és add el annak, aki a legtöbbet ígéri érte. Tereza összehúzta a szemét. Maga rejtvényekben beszél. Nem kedveli talán a rejtvényfejtést. Tereza ismét belém karolt. Van egy ajánlatom. Hallgatom, mosolyogtam rá. Engem nem a dobozkája érdekel, mondta. Azt sem tudom, mi az, engem maga érdekel, és mi az ajánlata. Nos figyeljen ide, elég régóta vagyok már itt úgy mondjam, parlagon, ahhoz, hogy ne viszkessen az egyedül léttől a bőröm. Mi lenne, ha kora délután bemennék magához? Diszkrét vagyok, tudom tartani a számat ígérem, nem fogja megbánni. Én még néhány hétig itt leszek, nem biztos, hogy épp ésszel kibírom addig. Vegye úgy, hogy beteg vagyok, és csak maga tud meggyógyítani. Van itt rajtam kívül is elég orvos, nekem maga kell. Enyém a doktor választási joga. A doboz nem érdekli. Mi a francot akar azzal a dobozzal? Engem maga érdekel. Nem folytathattuk tovább, mert Grace oda csúszkált hozzánk. Mi a fene van itt, csak nem valami összeesküvés készül? Kérlek, Tereza, szállj már le Mr. Lawrence-ről. Ő szerzetes, vagy micsoda, nem érdeklik az ajánlataid. Na húzz el szépen innen. Tereza gyilkos tekintetet vetett az anyjára, de azért eloldalgott. Félúton visszafordult, és kiöltötte rám a nyelvét. Grace hátat fordított neki, és engem is arra kényszerített, hogy ugyanígy tegyek. Mit hallok, hajolt hozzám, csak nem akar eltűzni, az a szándékom, bólintottam. Ha úgyis elmegy, nyugodtan rám hagyhatja a tartalékát. Valahol csak elspájzolt egy kis tarcsit, nem igaz? Attól tartok. Ne csináljon már be, nem ingyen kérem. Mit akar érte cserébe? A szolgálataimat egyszer már felajánlottam, de az nem kellett magának. Jó, elismerem, nem a legjobb formámat futom mostanság, de ennek sok máson kívül maga is az oka. Vannak például ékszereim. Egy üvegért adok egy igaz gyöngynyakláncot, ami a 10000-szeresét éri. Nos, mit szól hozzá? Megvontam a vállam. Én is inkább eladni szeretnék, mint venni. Eladni? Mit? Egy dobozkát. Milyen dobozkát? És mi van benne? Talán egy kis por? Nem hiszem. Sőt, biztosan nem. Csupán annyit tudok, hogy itt találtam a kolostorban, és valaha annak az embernek a kezében volt, aki a karosszékben repül. Bizonyára látta már. Ó, kedvesem, én már annyi embert láttam repülni, hogy nem mindegyikre emlékszem vissza. Különben azt szeretem a legjobban, ha én magam repülök. Hát, ha el akarja adni azt a dobozkát, ha annyira izgalmas, biztosan talál rá vevőt. Nagyon sajnálom, hogy nem tudunk üzletet kötni, bár ha fiatalabb lennék, talán ellenszolgáltatás nélkül is behívnám magamhoz. Csak, amint látja, múlnak az évek, és... De mi a francot is beszélek én magának? Menjen csak, ha jónak látja. Na viszlát! Lehajtott fejjel egymás nyomában lépkedve vonultak be az ajtón. Mint egy szomorú gyászmenet. Elvis Presser doktor a szobájában ücsörgött, és valószínűleg a levegőbe bámult. Amikor meghallotta a kopogtatásomat, nagyot kiáltott. Bújjon be, ember, besétáltam a szobájába. Presser egy karosszékben ücsörgött, lábát egy sámlin nyugtatva. Amikor megpillantott, felém mosolygott. Nicsak, kit látnak a szemeim? A rimpócse, hogy van, Mr. Lawrence? Magának nincs zárva az ajtaja, szörnyűködtem. Nem könnyelműség ez, én az ön helyében óvatosabb lennék. Azért én sem vagyok hülye, mosolygott. Látja a lábamat? Látom, bólintottam. Mindkettőt? Természetesen, és látja ezt a valamit itt? A kettő között? Ez valami sajátos vicc. Egyáltalán nem az, rázta meg a fejét. Különben is, az a rossz, aki rosszra gondol. Én erre a kis vascsőre gondoltam itt, Nick, ez egy stukker csöve, barátom. Látja az ujjamat is, és ezt a kis kampót, ez meg a stukker ravasza. Mit szól hozzá? Nyert, mondtam. Jó, hogy nem puffantott le, még nem késtem el vele. Ha kifelé megy, akkor is megtehetem. Hátba lőni valakit? Csúnya dolog, de hasznos. Búcsúzni jöttem. Mr. Presser felhúzta a szemöldökét. Elhagy bennünket, nocsak. Azt hallottam, hogy veszélyes odakint. Ilyen időben még az ellenségét sem veri ki az ember a házából. Nekem mégis mennem kell. Teljesítettem, amire vállalkoztam, el kell mennem, hogy arassak. Hogy mit csináljon, hökkent meg. Ki mint vet, úgy arat. Én úgy látszik, jól vetettem. Mr. Presser gyanakodva pislogott rám. Ez valami kódolt szöveg. Annak is veheti. Minden esetre, elmegyek, mivel megtaláltam. Mr. Presser előre hajolt. Még az ujját is levette a stukker ravaszáról. Mit talált meg? Egy kis dobozkát. Dobozkát, az meg mi? Ez is kódolva van. Nem akarja dekódolni, hogy megértsem. Akinek füle van a hallásra, az hallja. Presser elvigyorodott és megrázta a fejét. Most szórakozik velem, mi? Azt hiszi, mivel bolondokkal foglalkozom, szórakoztat az összefüggéstelen duma. Szóval, mit óhajt tőlem, Mr. Lawrence? Búcsúzni jöttem, ismételtem. Megtaláltam a dobozkát, és talán eladom valakinek. Hát akkor jó utat, legyintett a szabad kezével. Csak aztán vigyázzon, nehogy a hágókon felfalják a kísértetek a dobozkájával együtt. Mr. Böhmtől is el szeretnék köszönni. Sajnos ez nem fog menni, intett nemet Mr. Presser. A doktor gyengélkedik, ilyenkor nem lehet beszélni vele. Tudja, az a mániája, hogy van a falakban valami szupergomba, de erről talán már meséltem önnek. Azon kívül is ki van akadva persze. Tulajdonképpen, valamennyien ki vagyunk akadva. Kaplan és Scott hallottak. Miért lennénk vidámak? Szóval el akar hagyni bennünket? Méghozzá sietősen. Ez valahogy nem tetszik nekem. Mi a baja velem? Honnan tudjam, hogy nem maga a gyilkos? Nem vagyok az, mondtam. Egyébként Hardövé doktornővel is szeretnék beszélni. Presser ismét csak nemet intett. Vele sem lehet. Ő is gyengélkedik talán, kérdeztem. Mr. Presser előrehajolt. Nem ő nem gyengélkedik, mondta. Őt bezártam a szobájába. Bezárta, hökkentem meg. Mr. Alvarado vigyáz rá. Parancsba adtam neki, hogy ha valaki megpróbálná kiszabadítani, azonnal lője le. A támadót is és Doriszt is. Mi a fene baja van Dorisszal? Presser komoran nézett rám. Az, hogy alig ha nem meggyilkolta a kollégáit, Mr. Kaplant és Mr. Scottot. Annyira meghökkentem, hogy kénytelen volt ismét figyelmeztetni a stukkerjára. Csak nyugalom, Mr. Lawrence, intett. A stukkerom ravaszán van az ujjam. Honnan a fenéből veszi, hogy Doris gyilkolta meg őket? Kinyomoztam. Hogy nyomozta ki, az legyen az én dolgom. Mit akar vele csinálni? Mr. Presser megvonta a vállát. Még nem tudom. Lehet, hogy megölöm. Ezt nem teheti, ne akarja, hogy bebizonyítsam. De nem biztos, hogy megteszem. Lehet, hogy kicserélem. Miért? Kiért? Az az érzésem, hogy a mi kis beszélgetésünk még nem fejeződött be, Mr. Lawrence. Akar velem tovább beszélgetni? De nem itt, ahol a falnak is füle van. Attól tartok, nem kerülhetem el. Mikor és hol? Mondjuk, este felé. Lent leszek a raktárban. Kitűnő, bólintott Presser. Bizonyára szót tudunk érteni egymással. Bizonyára, bólintottam. Úgy is gondoltam, szót kell, hogy értsünk egymással. Következő utam a hegyek energiái gyűjtögető szakállasok szállásához vezetett. A nagy teremben egymás mellett álló sátrak olyan elhanyagoltnak tűntek, mintha már évek óta nem lakott volna bennük senki. Az első sátorhoz mentem, és megkapirgáltam az oldalát. Van itt valaki? Halk visszhang támadt mögöttem, mást nem hallottam. Pedig jó lenne, ha lenne, mondtam, és megfordultam. Nem állt mögöttem senki. A második sátorhoz léptem és megkapirgáltam azt is. Van itt valaki? Abban sem volt. A harmadik sátor tárva nyitva állt, akárki is lakott benne korábban, Cindy Rimes lehetett, még azzal sem törődött, hogy távozásakor behúzza maga mögött a cipzárat. Van itt valaki? Csak két tábori széket láttam odabent, egy felfújható matracágyat és egy szőnyeget a sátor közepén. A szőnyeg vastag volt és bolyhos, át is futott a fejemen, hogy vajon hogyan cipelhették ide. Kinézetét tekintve nem tűnt a kolostor tulajdonának. Van itt valaki? A szőnyeg megmozdult, hullámzani kezdett, majd kiszólt alóla egy hang. Keres valakit, Mr. Lawrence? Elképedve bámultam a mozgó szőnyegre. Mintha az 1001 éjszaka egyik meséje elevenedett volna meg előttem. A szőnyeg felröppent a levegőbe, nem is lehetett kétségem felőle, hogy repülő szőnyeg, aztán a képemen landolt. Mire észhez kaptam, már be is takart, és le is rántott a földre. Bár úgy éreztem, felesleges erőlködnöm, mégis megpróbáltam kiszabadulni alóla. Ez aztán némi fickándozás után sikerült is. Pláne, hogy kívülről is segítettek. Szemben velem az eltűnt Miss Rimes áll csípőretett kézzel, komor tekintettel. Mellette két szakállas szobrozott hasonlóan komoran. A harmadik kést tartott a kezében, hegyét a nyakamhoz érintette. Miss Rimes rám mosolygott. Hogy érzi magát, Mr. Lawrence? A körülményekhez képest rosszul, mondtam a kés hegyére pislogva. Remélem, nem annyira, hogy ne tudna válaszolni a kérdésemre. Hát annyira talán nem, mondtam. Mi a kérdése? Miss Rimes ajka megvonaglott. Az, hogy miért ölte meg Miss Vargaszt? Gondolkodtam egy kicsit, aztán belekezdtem a hosszadalmas magyarázatba. Kora délután megpróbáltam előkeríteni Namcenkpát. Jó darabig arra számítottam, hogy előbb-utóbb csak belátogat hozzám, de úgy 4 óra körül beláttam, hogy hiába várok rá. Ezért aztán végig kellett járnom az egész kolostort, míg végre a nagyimateremben, a hakankban sikerült rábukkannom. Namszenkpa barátom és kísérőm egy vajmécses lobogó fénye előtt tücsörgött és sebesen törmölt valamit egy jókora papírra. Amikor beléptem az ajtón, hunyorogva felnézett rám. Láttam